Kedves hallgatóm! Pál apostol Tisztushoz írt levele olyan képet ad nekünk, amely bemutatja mindazt, amit Isten elvár a gyülekezettől. Az első fejezetben már láttuk, hogy Isten azt akarja, hogy a gyülekezet rendezett szervezet legyen. Aztán a következő részben láttuk, hogy a gyülekezetnek egészséges tanítást kell hirdetnie. Most a harmadik fejezet alapján megtudjuk, hogy Isten elvárja a gyülekezettől, hogy jó cselekedeteket gyakoroljon. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Tituszhoz írt levél, harmadik rész, első vers. Itt elsőként említi azt a tényt, hogy a gyülekezetnek olyan tagjai legyenek, akik megtartják a törvényeket. A hívőnek engedelmeskednie kell az ország törvényeinek, ahol él, ha csak azok a törvények nincsenek összeütközésben vagy ellentétben Istennel való kapcsolatának és lelki kötelességeinek a törvényével. Mindig zavarban voltam, amikor esti bibliaórákat vezettem a fővárosban, és felkértek, hogy hirdessem ki, hogy valaki olyan helyen parkol, ahol nem jogos a parkolás. Vagy néha azt kellett bejelentenem, hogy valamelyik kocsi elzárta a kocsi kihajtó utat, és az ott lakó nem tudott kihajtani a garázsából. Az ilyen parkolással a bibliaórán résztvevő személy megszegte a törvényt, és nyilvánvalóan nem fordított nagy figyelmet arra a tényre, hogy a kereszténynek alá kell rendelnie magát a hatóságoknak és felsőbbségeknek. Most jön elő az a kérdés, hogy a kereszténynek mit kell cselekednie akkor, amikor az ország törvénye összeütközik keresztény kötelességével és Istennel való kapcsolatával. Például a katonasághoz besorozott fiatalembernek el kell mennie a háborúba, amikor belső keresztény meggyőződése ezzel ellentétes. Országunkban a háború elleni valódi meggyőződéshez ragaszkodó fiatalember megtagadhatja a fegyverviselést lelkiismereti alapon. Nem kell bevonulnia a fegyveres erőkhöz, hanem ugyanazt a szolgálati időt letöltheti a katonaságnál fegyver nélküli szolgálatban. Azt hiszem, bárki választhatja ezt az utat, mert bátorság és meggyőződés kell egy fiatalnak ahhoz, hogy ilyen körülmények között valaki kiálljon a meggyőződése mellett, és ezt mondja: igen, szolgálni fogok, fölveszem az egyenruhát, de lelkiismereti alapon nem viselek fegyvert. Azt hiszem, hogy együttérzést és megértést kell tanúsítanunk az ilyen fiatalember iránt. Másrészt viszont van sok fiatal az országban, aki elszökik a sorozás elől. Nem vallásos meggyőződésből teszi ezt. Nem gondolom, hogy bármilyen más magyarázat lenne erre, mint az, hogy hűtlen a saját országa iránt. Nem engedelmeskedik a nemzet törvényeinek. Ezek a fiatalok élvezni akarják országunk minden áldását és előnyeit, de nem akarják vállalni kötelezettségeiket. Megszegik a törvényt, és fizetniük kell a büntetést. Mi alá vagyunk vetve a felsőbbségeknek és hatóságoknak. Az egyháznak hirdetnie kell ezt. A gyülekezeti tagoknak meg kell hallaniuk az üzenet részeként, hogy engedelmeskedjenek a hatalmasságoknak. Ez az engedelmesség nem embereknek szól, hanem annak a tisztségnek, amit betöltenek. Talán nem tetszik neked, amikor a szolgálatban levő rendőr megbüntet valamilyen közlekedési kihágásért, de tisztelned kell az egyenruháját. Ő a társadalom őrének szerepét tölti be, és védelmezi személyi és vagyoni biztonságunkat. Nélkülük nagyon rossz volna a helyzetünk napjainkban. Ez a vers azt a kérdést is fölveti, hogy a keresztény részt vállaljon-e a politikában, vagy ne. Azt hiszem, hogy a keresztény szabadon politikai pályára léphet, de nem gondolom, hogy magának a gyülekezetnek politizálnia kellene. Ha valakit Isten lelke úgy irányít, akkor tisztséget viselhet a kormányhivatalokban. Ennek jó példája az angliai Wesley-féle mozgalom. Wesley sohasem igyekezett helyreigazítani Anglia királyát, sem az anglikán egyházat. Egyszerűen kiment, és prédikálta Isten igéjét. Az emberek megtértek, akik között volt például William Wilberforce, a nagy filantróp és a rabszolgák felszabadításának élharcosa. Az emberek hazárgyártékosok és iszákosak voltak, nem törődtek a szegényekkel, amíg meg nem ismerték Krisztust. Ezek az emberek nagy mozgalmat indítottak el az angliai Wesley-féle ébredéssel összefüggésben, amely előfutára volt a gyermekek dolgoztatása elleni tiltakozásnak és a munkásvédelemnek. Szükségünk van olyanokra, akik a kormányban vannak és szociális intézkedéseket hoznak, de az egyház, mint szervezet nem kapott elhivatást a politizálásra. Legyenek készek minden jó cselekedetre. Az egyháznak hirdetnie kell, hogy az emberek legyenek igyekvők, szorgalmasok, és tanuljanak jót cselekedni. Még erre visszatérünk a későbbiek folyamán is. E buzdításnak van negatív oldala is. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 2. vers. Senkit se szóljanak meg, ami azt jelenti, hogy ne mondjunk rosszat senkiről, és ne terjesszük a pletykát. Azt mondják, hogy nem szabad elhinnünk mindent, amit hallunk. Sok gonosz hír száll szájról szájra teljesen alaptalanul. Egy másik régi mondás az, hogy az emberek mindent elhisznek, amit fülbe súgva mondanak nekik. Ha azonban a gyülekezet határozottan meggyőződik arról, hogy valamelyik gyülekezeti tag rosszat cselekszik, azt az embert felelősségre kell vonni. Tudjuk jól, hogy Pál apostol leleplezett bizonyos gonosz férfiakat, Hügelloszt és Hermogenészt, Hümenaioszt és Filétoszt, és a rézműves Alexandroszt. Aztán azt is mondta, hogy Démász elhagyta őt, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, a gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 3. vers. Ez a megtéretlen világ képe, és a mi arcképünk is abból a korból, amikor még nem ismertük Krisztust. Esztelen, engedetlen, tévejgő, különféle kívánságok és élvezetek rabja, irigységben és gyűlöletben élő emberek voltunk. Ez az elvezett világ bemutatása. Elmehetsz nem keresztény otthonokba, és megtalálod ezeket a vonásokat. Elmehetsz az üzleti világba, a hivatalokba, a gyárakba, és ezek ott is jelen vannak. Sajnos, ezek némelyikét még gyülekezeteinkben is megtalálhatod. Megvan a szeretet látszata, de mögötte gyűlölet és pletykázás húzódik meg. Láthatod, hogy a gyülekezet kisebb csoportokra és klikkekre szakad, és mégis dicsekednek azzal, hogy milyen egészségesek a hitükben. Ez visszaélés Krisztus ügyével. Ez a hitetlenek bemutatása e helyen. Sohasem lehet a hívők leírása. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 4. és 5. vers. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért. Az előző vers bemutatta, hogy milyenek voltunk, mielőtt megismertük Krisztust. Fontos megértenünk, hogy a keresztényné válás nem azt jelenti, hogy csak egy új lapot kezdünk el, mert különben azon kapjuk magunkat, hogy az új lapra is ugyanazokat írjuk, amiket a régi lapra írtunk. Az új évi fogadalmak és ígéretek nem tesznek minket jobb keresztyénné. Nem üdvözülünk az igazságos cselekedetek és a jó cselekedetek alapján sem, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Mivel Krisztus meghalt értünk és megfizette bűnünk büntetését, Isten kiterjesztette ránk az ő irgalmát. Az ő irgalmából üdvözített minket, és ő gazdag irgalomban. Megválthat téged ma, mert Krisztus meghalt érted. Kifizette a büntetést, és átadja neked az ő igazságát, újjászülő és megújító fürdője. Az Ószövetségben a medence a Szent Sátor udvarán, és később a templomban állt, és itt erről beszél. Az újjászülő fürdő itt ugyanaz, amiről az Úr Jézus beszél János evangéliuma 3. részében. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. A víz Isten igéjét mutatja be, a Biblia mos meg téged. Megszentelő, megtisztító hatalma van. Isten igéje által tisztulunk meg. A Szentlélek Isten igéjét használja, és ezért születünk víztől és lélektől. Így módon születünk újjá. Megújító fürdője a Szentlélek által. Ez azt jelenti, hogy megújít minket teljesen. Akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által. Titushoz írt levél, 3. rész, 6. vers. Megfigyelted-e, hogy amit Isten cselekszik, abban mindig van valami többlet. Ő képes gazdagabban megáldani, mint ahogy kérhetnénk vagy elgondolhatnánk, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Titushoz írt levél, 3. rész, 7. vers. Részesei legyünk az örök életnek. Ez megint rámutat a hívő nagy reménységére. Krisztus egyházáért való eljövetelére. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Titushoz írt levél, 3. rész, 8. vers. Az a tény, hogy a hívő Isten irgalma által üdvözül, nem mentesíti őt a jó cselekedetek gyakorlása alól. A valóság az, hogy igyekeznie kell jó cselekedetekben előjárni. Pál azt mondja, hogy Titusnak ezt állandóan bizonyítania kell. Miután megváltást nyertél, Isten beszél neked a jó cselekedetekről. Addig az időpontig Isten nem törődött még jó cselekedeteiddel sem, mert amit te jótettnek mondasz, Istennek az szennyes ruha. Az ember igazsága olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás könyve, 64. rész, 5. vers. Istennek nincs szüksége rá. Ő meg akar minket váltani. Ha hozzájössz, ahogy vagy, megvált, mert valamit elvégzett érted. Nem tőled kéri valaminek a megcselekvését. Te mit tehetnél Istennek? Miután üdvösséget nyertél, miután Isten gyermeke vagy, ő beszélni akar veled a jó cselekedetek végzéséről. Azt akarja, hogy vidd el Isten igéjét másokhoz. Igyekezzenek a jó cselekedetekben előjárni. Ezekről kell gondolkodnunk, hogy Istennek szolgáljunk. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetség táblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 9. vers. Védelmeznünk kell a hitet, mondja Pál, de nem vitatkozással és nem szóharcokkal. Ez semmit nem használ. ez még senkit sem vezetett az Úrhoz. Valakit legyőzhetsz intellektuális érveiddel, de ez nem ad neki új szívet, és nem győzi meg Krisztusnak. Maradj távol az ostoba kérdésektől, nemzetségtáblázatoktól és vitatkozásoktól. Ez az oka annak, hogy nem fejlesztek ki bizonyos témákat, amelyek szenzációt hajhásznak. Például ez időben, amikor ezt mondom, úgy tűnik, a sátánizmus kezd fölülkerekedni. Számos levelet kaptam ilyen sorokkal. Adjon nekünk sorozatot a sátánizmusról, vagy démonizmusról. Írjon róla könyvet. Ne törődjünk az ilyesmivel. Inkább beszélek neked a Szentlélekről, aki benned lakozik. Ha ő benned van, akkor nem vehet rajtad erőt a sátán. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. János első levele, 4. rész, 4. vers. Ezt tudnunk kell. Olyan könnyen mellékvágányra lehet térni. A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 10. vers. Arra kérnek minket, hogy kapcsolódjunk olyan programokhoz, amelyekben bizonyos eretnekek is részt vesznek. Én nem akarok senkihez csatlakozni, aki ellentétben áll Isten igéjével. Isten azt mondja, hogy különítsük el magunkat az eretnekektől. Jézus is magukra hagyta, elutasította őket, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, a bűnben él, és magában hordja ítéletét. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 11. vers. Az eretnek elfordult az igazságtól. Amikor majd elküldöm hozzád Artemászt, vagy Tükhikoszt, igyekez hozzám jönni Nikopoliszba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet. Zénászt, a törvénytudót, és Apollóst gondosan engedd útnak, hogy semmiben se legyen hiányuk. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 12., 13. és 14. vers. Pál végül ismét figyelmeztet a jó cselekedetekkel kapcsolatban. Meg kell tanulnunk jót cselekedni. Ezen fáradoznunk kell. Sokan azt gondolják, hogy ez könnyű, de tudnunk kell, hogy Isten mit tekint jó cselekedeteknek, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan gyakoroljuk ezeket. Pál a Tituszhoz írt gyakorlati levelet áldásmondással zárja. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 15. vers. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy tanulmányozhatom az írást, a te szent igédet. Segíts, hogy ne csak tanulmányozzam, és ne csak ismereteket gyűjtsek belőle, hanem igyekezzem is megtartani, és jó cselekedetekkel járjak elől, ott, ahol sürgős segítségre van szükség. Nehogy gyümölcstelen legyen az életem. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg engem. Ámen.